Ez a Híradó péntek este, Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Az országgyűlés elfogadta a devizahiteleseket segítő törvényt, a miniszterelnök történelminek nevezte a mai napot. Ismét nőtt az ipari termelés, majdnem 10%-kal, elemzők szerint a közelmúlt beruházásai is elkezdtek termelni. Hatan vannak kórházban lépfenefertőzés miatt, feketén vágtak betegállatokat, a húsból közkonyhák is főztek. Nagy többséggel elfogadta az országgyűlés a devizahiteleseket segítő javaslatot. Ennek értelmében visszajár a hiteleseknek az a pénz, amit az elmúlt 10 évben tisztességtelenül vettek el tőlük a bankok. Orbán Viktor miniszterelnök történelmi napnak nevezte a mait.
184 igen, 1 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta.
Az országgyűlés nagy többséggel elfogadta a devizahiteleseket segítő törvényt. Az új jogszabályban lényegében a kúria múlt hónapban hozott megállapításait foglalták össze.
Különnemű árfolyamok alkalmazása tisztességtelen.
A legfőbb bírói testület szerint több szempontból is tisztességtelenül jártak el a bankok a devizahitelezéskor. Ennek kimondásával nyit lehetőség a több éve húzódó és több százezer családot érintő probléma törvényi rendezésére.
Könnyen lehet, hogy egy új korszakot nyitottunk meg a mai napon.
Történelminek nevezte a mai napot Orbán Viktor, aki egy délutáni gyáravató rendezvényen azt mondta, hogy a devizahiteleseket segítő törvény elfogadásával új időszak nyílhat, eljöhet a fair bankok korszaka.
Magyarországon az emberek végre úgy fogják érezni, hogy nem mindig az erősebbnek van igaza. Annak is lehet igaza, aki gyengébb, de mégiscsak az igazság és a törvény az ő oldalán áll, még az is előfordulhat, hogy Magyarországon egyszer csak eljön a fair bankok korszaka.
Az új törvény kimondja, hogy az árfolyamlés semmis. Helyette a devizahitelek folyósításánál és törlesztésénél is a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyamát kellett volna használni. Az egyoldalú szerződés módosítások, vagyis a kamatemelések is semmisek, kivéve ha a bankok a bíróságon bebizonyítják, hogy tisztességesen jártak el. A helyzet rendezéséig tilos a pénzintézeteknek kamatot emelni. A végrehajtásokat és a pereket felfüggesztik. A jogszabály azokra vonatkozik, akik 2004. május 1-e után vettek fel, és 2009-ig nem zárták le hitelüket. Nem végtörlesztettek kedvezményes árfolyamon, és az eszközkezelőtől sem kértek segítséget. Az élő szerződéseknél nincs elévülés. Minden jogszerűtlenül felszámított összeg a teljes futamidőre visszajár. A törvény a lakás célú, a szabad felhasználású, az autó és a leasing szerződésekre is vonatkozik. Ráadásul nem csak a deviza, hanem a forint hitelesek esetén is. A Híradónak nyilatkozó szakértő arra hívta fel a figyelmet, senki ne gondolja úgy, hogy most a törvény elfogadásával már nem kell törlesztenie hitelét.
Mivel, hogy még a mostani deviza szerződések élő szerződések, én mindenkit arra bátorítok, hogy továbbra is fizesse a törlesztő részleteket, ellenkező esetben a bank akár a bárlistára is felteheti az ügyfelet, vagy a szerződést is felmondhatja.
Az elmúlt napokban többfajta számítás is napvilágot látott, hogy mennyi pénz járhat vissza a deviza hiteleseknek. A jegybank számításai szerint akár 900 milliárd forintot is elérheti az az összeg, amit a bankoknak vissza kell adniuk ügyfeleiknek. A most elfogadott törvény ugyanis még csak az első lépés. Szeptemberben születhet meg az a törvény, amely a bankok és az ügyfelek közötti elszámolást szabályozza, vagyis akkor derül ki, hogy kinek mennyi pénz jár vissza, vagy mennyivel csökken a tartozása. Végül az ígéretek szerint az év végéig megszülethet majd a devizahitelek kivezetéséről szóló törvény is, ami a hitelek forintra váltására ad megoldást.
Egy átlagos devizahiteles 600 ezer és 1 millió forint közötti összeget kaphat vissza, ezt mondta a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal úgy fogalmazott, a döntés valódi igazságtételt jelent a devizahitelesek által elszenvedett sérelmekért cserébe. Megerősítette, hogy ősszel két újabb jogszabály várható, egyrészt a pénzvisszatérítés részleteiről, másrészt döntenek a devizahitelek forintra váltásáról is.
Ezzel a devizahitelesek egyik oldalról eleve kapnak egy átlagos devizahiteles akár 600 ezer és 1 millió forint közötti összeget is az év vége felé. Második oldalról ráadásul jelentősen csökkenni fog az összeg, amit kamatfizetés formájában fizetniük kell.
Az ellenzéki pártok szinte kivétel nélkül megszavazták a törvényt, ugyanakkor kritikákat is megfogalmaztak. Gyurcsány Ferenc pártja például azért nem támogatta, mert szerintük a törvény túl nagy terhet ró a bankokra. A fideszes Mennyi Roland viszont úgy fogalmazott, a devizahitelek elszabadulása a Gyurcsány bajnai kormányok egyik legnagyobb bűne.
Az MSZP támogatta a devizahiteleseket segítő törvényt, de azt csak egy kis előrelépésnek tartják. Szerintük az igazi probléma a gyenge forint.
Pici előrelépés tehát, és ezért támogattuk. De nem oldja meg a problémát. A probléma az maga az árfolyam.
Az Együtt PMS Szelényi Zsuzsanna szintén arról beszélt, hogy meg kellene erősíteni a forintot. Az LMP szerint fontos volt elfogadni a devizahiteleseket segítő csomagot, de Siffer András, a párt társelnöke, sajnálta, hogy erre 4 évet várni kellett.
Fontos elfogadni ezt a devizahitelmentő csomagot. Kár, hogy erre 4 év késedelemmel és látszatintézkedésekkel eltelt 4 év után kerül sor.
A Jobbik támogatta a javaslatot, bár a párt szerint annak vannak hibás elemei is. Zé Kárpát Dániel frakcióvezető helyettes azt mondta, a cél, hogy egyetlen forint sem maradhasson igazságtalanul a pénzintézeteknél.
Egyetlen indokolatlanul elvett forintot se tarthassanak meg azok, akiknek a lopott holmit most vissza kellene adni.
Fodor Gábor nem szavazta meg a devizahiteleseket segítő törvényt. A liberális politikus szerint ugyanis nem szolgálja a devizaadósok érdekeit. A demokratikus koalíció a törvényjavaslatot elfogadhatatlannak tartja. Szerintük például túl nagy terhet ró a bankokra, és azt is hozzáteszik, az Orbán kormány több mint 4 évig halogatta a megfelelő rendezést. A fideszes Mennyi Roland viszont arra emlékeztetett, a devizahitelek elszabadulása a Gyurcsány-bajnai kormányok egyik legnagyobb bűne.
Ebben az időben 140-szeresére nőtt a magyar lakosság devizaadósága, 500 000 magyar család otthonára került jelzálog. Veszélybe sodorták több 100 000 magyar család otthonát, megélhetését, létbiztonságát.
A fideszes politikus azt hangsúlyozta, egyik bank sem engedheti meg, hogy tisztességtelenül, erőfölénnyel visszaélve az ügyfelek rovására működjön. A pénzintézeteknek tisztességesen kell forgatniuk a pénzt, és fair módon kell eljárniuk.
A Magyar Bankszövetség méltánytalannak tartja a törvényt, és abban bízik, hogy a köztársasági elnök előzetes normakontrollt kér az Alkotmánybíróságtól. Szeptembertől bevezetik a kancellári rendszert a felsőoktatási intézményekben. Egyebek mellett erről is döntött az országgyűlés. A törvénymódosítás értelmében a kancellária rendszer az egyetemek főiskolák gazdálkodásának irányítását érinti. Döntöttek a reklámadó módosításáról és elfogadták a bankszanálásról szóló jogszabályt is. A kis- és középvállalkozásokat nevezte a fejlődés motorjának a miniszterelnök egy magyar tulajdonú gyógyszergyár üzemátadó ünnepségén. Orbán Viktor azt mondta, ha ez a szektor fejlődik, az hosszú távon is biztosítja az ország fejlődését. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban csaknem 10%-kal nőtt az ipari termelés az egy évvel korábbihoz képest.
A legjobb szakmunkás tanulókat kitüntetéssel ismerték el a Győri Audinál. A cégnél 130 tanuló végzett ebben az évben. Ők már a duális képzés keretében tanulhatták meg szakmájukat. Ennek lényege az, hogy a fiatalok a gyakorlati tudást működő cégeknél sajátíthatják el. Így az iskola elvégzése után rögtön teljes értékű munkavállalóként kezdhetnek dolgozni.
Ezért mondtuk azt, hogy a szakképzést el kell vinni a duális képzés irányába. Ez egy olyan motor lehet, ami munkaerőn keresztül tudja lendíteni a magyar gazdaságot.
A most végzett tanulók mindegyike állásajánlatot kapott az Audinál. A cég azért tudja bővíteni dolgozói számát, mert folyamatosan nő a termelés. A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb jelentése szerint csak nem 10%-kal teljesített jobban a magyar ipar idén májusban, mint tavaly ugyanebben az időszakban. Így már 12 hónapja éves összehasonlításban folyamatos a növekedés. A mérések szerint azonban már nem csak a járműgyártás az ipar húzó ereje. A KSH adatai azt mutatják, éveleje óta szinte valamennyi ágazat nőtt, kiemelkedően az élelmiszeripar és a vegyipar.
Egyre többen vannak, akik értik, hogy van még erő és tartalék a mi hazánkban.
Ezt a Meditop gyógyszeripari Kft. Pilisboros Jenői üzemavatóján mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor arra hívta fel a figyelmet, hogy ezen a héten már a harmadik olyan beruházást adták át, ami magyar cégnek köszönhető.
A kis és közepes vállalkozások a fejlődés motorjai Magyarországon, ha pedig ez a szektor képes fejlődni, már pedig a mai példa azt mutatja, hogy képes, akkor képes lesz több profitot is termelni, ha pedig több profitot termel, akkor Magyarország prosperálása hosszú távon is biztosítva lesz.
A lendületes növekedés elsősorban...
A Híradónak nyilatkozó elemző szerint azzal magyarázható a magyar ipar növekedése, hogy az elmúlt években sokat költöttek a cégek beruházásokra.
Ezek a beruházások most teljes erőbedobással elkezdtek termelni, és ezek folyamatosan hajtják az iparnak a lendületét. Másik oldalról pedig a külső környezet is sokat javult, egyre több terméket tudtunk eladni a kedvező európai piacokon, illetve a belföldi kereslet is szépen elkezdett élénkülni.
A szakértő kiemelte, a termelés növekedése miatt több munkaerőre van szükség. Ennek is köszönhető, hogy most már több mint fél éve 4 millió felett van a foglalkoztatottak száma.
A Magyar Nemzeti Bank visszavonta az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet működési engedélyét, miután a szövetkezeti hitelintézetek integrációs szervezete súlyos hiányosságokat tárt fel a pénzintézetnél. A Nemzeti Bank felügyeleti biztosokat is kirendelt, a rendezett kártalanítás érdekében pedig betét és forrás kifizetési tilalmat rendeltek el. Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet Bács-Kiskun megye egyetlen régiójában működött, piaci részesedése a hitelintézeti szektor 3000-ét sem érte el. A bajba került takarék mintegy 28 ezer betétese az országos betétbiztosítási alapból kap kártalanítást.
Magyarországon 100 ezer euróig, azaz 31 millió forintig biztosítva vannak a betétek, egy ilyen intézmény felszámolása esetén is hozzájutnak napokon belül az ott elhelyezett pénzhez. Ezúttal sem lesz másként.
A szövetkezeti hitelintézetek integrációs szervezete szerint az Orgovány és Vidékétől eltekintve a takarékszövetkezeti szektor helyzete stabil, hasonló működési probléma az eddigi vizsgálatok szerint egyetlen más szövetkezeti hitelintézetnél sem tapasztalható. A paksi erőmű bővítésére rendelkezésre álló orosz hitel a 2008-ban felvett IMF hitel fele, mondta a költségvetési tanács elnöke, majd hozzátette, a kamata is kedvezőbb a piacinál. Kovács Árpád kiemelte, 2026-ig csak a felvett összeg utáni kamatot és a rendelkezésre állási díjat kell kifizetni, a tőketörlesztés ezután kezdődik. Amennyiben a beruházás kiegyensúlyozott módon valósul meg, a kölcsön kiszámítható és kezelhető terhet jelent a költségvetés számára, hangsúlyozta Kovács Árpád.
Az IMF az 20 milliárd fölött volt, és a 20 milliárd fölötti tétel tulajdonképpen egy részét hívtuk le, ennél is megvan az a lehetőség, hogy egy részét hívjuk fel, és a lehívást után mi hamarabb törlesztettünk, és lényegileg 3 év alatt túl voltunk a visszatörlesztésnek a teljes folyamatán.
Továbbra sem tudni, hogy lesz-e közös polgármester jelöltje a baloldalnak Miskolcon, bár szerdán Pásztor Albertet közös jelöltként mutatta be az MSZP, az Együtt és a DK helyi szervezete. Az Együtt országos vezetése már akkor közölte, nem támogatják a volt rendőrkapitányt, ma pedig Gyurcsány Ferenc pártjának alelnöke nyilatkozta azt, hogy újra gondolhatják a jelölést.
Közösen Miskolcért. Szerdán ezzel a címmel mutatták be az MSZP, a DK és az Együtt közös miskolci polgármester jelöltjét, Pásztor Albertet. A város egykori rendőrkapitányának neve 2009-ben lett ismert, miután arról beszélt, hogy a miskolci rablások elkövetői cigány származásúak.
Azt nyugodtan kijelenthetjük, hogy a közszületi rablások, az ilyen erőszakos jellegű rablások elkövetői, azok cigány emberek.
Bár szerdán együtt mutatták be az MSZP, a DK és az Együtt helyi vezetői Pásztor Albertet. Alig egy órával később kiderült, hogy a közös jelölt mégsem teljesen közös. Az Együtt elnöksége ugyanis közölte, nem támogatják az egykori rendőrkapitányt. Bár a szerdai sajtótájékoztatón ott volt és fel is szólalt az Együtt választókerületi vezetője, Szelényi Zsuzsa, a párt elnökségi tagja, ma már úgy emlékezett, hogy valójában a miskolci szervezetük sem támogatta Pásztor Albertet.
A helyi szervezettel a mai napon egyeztetjük, egyébként a helyi szervezet képviselői sem támogatták a Pásztor úrnak a jelöltjét.
Az MSZP eddig hivatalosan nem jelezte, hogy lecserélnék Pásztor Albertet. A DK, vagyis Gyurcsány Ferenc pártjának helyi elnöke pedig csütörtökön is megerősítette, hogy Pásztor Albertet támogatják, akit elkötelezett baloldali demokrataként ismertek meg. Arról a Pásztor Albertről írták ezt, akinek nyilatkozatát Gyurcsány Ferenc 2009-ben még hányingerkeltőnek nevezte.
Szerintem nem egyszerűen felháborító, szerintem ez hányingerkeltő.
A Népszabadságnak nyilatkozó DK-s forrás szerint Gyurcsány Ferencnek is tudnia kellett arról, hogy Pásztor Albertet jelöli a miskolci szervezet. Badai Ágnes, a párt alelnöke, ma már arról beszélt, hogy hétfőn újra tárgyalják az ügyet.
Viszont országosan az együtt 2014 kiugrott ebből a megállapodásból, úgyhogy hétfőn a Demokratikus Koalíció elnökség is áttekint újra a jelölést.
Ceglédi Zoltán, a Republikon Intézet elemzője az ATV-n azt mondta, hogy azért okoz problémát a baloldalon Pásztor Albert jelölése, mert ahogy fogalmaz, nem lehet a miskolci rasszista szavazót és a budapesti antirasszista szavazót egyszerre megfogni.
6 ember került kórházba lépfene fertőzéssel Tiszafüreden. Egy szarvasmarha telep tulajdonos, bár tudta, hogy megbetegedtek az állatok, feketén többet levágott, a húst pedig eladta. A fertőzött húsból, szintén feketén, egy közétkeztetésben dolgozó több konyhát üzemeltető cég is vett. A lépfenével fertőzött hússal 2000 ember is érintkezhetett.
Ez a fekete rétnek nevezett legelő. Ma is kint voltak a szarvasmarhák. A fertőzött állatokat is itt tartották, majd vágták le illegálisan.
Július 2-án egy kényszervágott szarvasmarha húsvizsgálata során megállapításra került a lépfene betegség.
Az állategészségügyi hatóság szerint a fertőzésről a telep tulajdonosának tudnia kellett, de nem értesítette őket, hanem amikor látta, hogy beteg az állomány, feketén levágta a marhákat és eladta a fertőzött húst.
Azonnal elkezdtük az állatok vakcinázását, és elkezdtük a járványtani nyomozást. Ennek során kiderült, hogy több állat kényszervágása a megelőző időszakban megtörtént. Ezeknek az állatoknak a hús részei felelhetők voltak a tulajdonos telephelyén fagyasztott állapotban, illetve sajnálatos módon főzőkonyhára is kerültek.
A húsból feketén egy közétkeztetéssel is foglalkozó cég is vásárolt. Ez az étterem is hozzájuk tartozik, most zárva van. A cég 8 konyhája is érintett lehet a fertőzésben. A feketén beszerzett, ellenőrizetlen, fertőzött húsból 800 adag ételt készítettek. Még ebben a tiszaigari idősek otthonában is ettek belőle.
Nem tudom, hogy egyáltalán hogy történhet ilyen. Embereket veszélyeztetni, ez szörnyű. Tehát nem, egyszerűen felfoghatatlan az egész.
Próbáltuk a telep tulajdonosát, illetve a konyhát üzemeltető cég vezetőjét megkérdezni, de ők nem akartak kameránk elé állni. A tiszafüredieket felháborította az eset.
Már hallottuk azt is, hogy ez múlt hónap elején kezdődött ez az egész történet, és tegnap este tudtuk mi meg.
Nagyon felháborító az egész dolog. Nagyon.
A becslések szerint 2000 ember kerülhetett kapcsolatba a lépfenés hússal. Őket megfigyelik, és több helyszínen fertőtlenítést is végzett az ANTS.
Fertőtlenítettünk minden olyan helyszínt, mind magánlakásokban, mind a konyhákon, mely a gyanú szerint fertőzött hússal kapcsolatba kerülhettek. Megelőző antibiotikus kezelést kapnak azok a személyek, akik szintén a nyers hús feldolgozása maga a fertőzött telepen dolgozott, illetve azóta került fölvételre.
Lépfene fertőzés gyanúja miatt 6 ember, köztük a telepen dolgozó egyik idénymunkás és 2 tizenéves fia került kórházba.
A kezelésük megfelelő antibiotikum választása megfelelő dózisban elindult, jó állapotban érkeztek, állapotuk jelenleg is javul, reményeink szerint néhány napon belül otthonukba tudjuk bocsátani őket, hála az időben elkezdett antibiotikum kezelésnek.
A lépfene az egyik legrégebben ismert fertőző betegség. Elsősorban növényevő állatokat fertőz meg. Az ember elsősorban húsuktól és bőrüktől kaphatja el. Emberről emberre nem terjed, de a hatóságok azt kérik, aki érintkezhetett a tiszafüredi hússal, az nem orvoshoz.
Az MSZP azt kérdezi, hogy Fazekas Sándor tudott-e a fertőzésről, illetve adott-e utasítást a hatóságoknak arra, hogyan kezeljék az ügyet. A Földművelésügyi Minisztérium szerint sajnálatos, hogy idézem, egyes politikai szereplők képesek egy ilyen ügyet is politikai hangulatkeltésre használni. Azt írják, a hatóságok megfelelő higgadtsággal és szaktudással látják el feladatukat. Előzetes letartóztatásba helyezték azt a pilótát, aki elütött egy 18 éves nőt a pusztaszeri repülőtéren. A korábbi vadászpilóta valószínűleg túl alacsonyan repült, és ezért sodorta el a fiatal nőt. A gyanú szerint az 55 éves férfi, aki korábban migekkel is repült, szándékosan idézte elő a veszélyhelyzetet. A pilóta elismerte felelősségét, ügyvédje szerint teljesen maga alatt van. Felavatták Hornyula volt miniszterelnök szobrát Budapest 13. kerületében. Az Európai Parlament szociáldemokrata képviselőcsoportjának volt vezetője Hannes Svoboda az ünnepségen méltatta Horn Gyula munkásságát. Külön kiemelte, hogy 1989. június 27-én jelképesen átvágta a vasfüggönyt. A szobrot a kerület szocialista polgármestere leplezte le. A holokauszt történelmünk legnagyobb nemzeti tragédiái között van. Miénk a szégyene, a vesztesége és a gyásza is, mondta Hende Csaba honvédelmi miniszter Koszorús Ferenc posztumusz vezérezredes emléktáblájának koszorúzási ünnepségén. A miniszter példaképnek nevezte a főtisztet, aki 1944. júliusában fellépett a csendőrséggel szemben, és megakadályozta mintegy 280 ezer zsidó deportálását. Hende Csaba beszédében az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Balatoni nyár lesz holnap is, Rév Fülöpön van az egyik műsorvezető, Harsányi Levente. Szerbusz, mivel várjátok a nézőket?
Szervusz Miklós, jó estét, köszöntöm a híradó nézőit. Holnap reggel egy órával a megszokottnál előbb, 7 óra 20 órakor kezdünk még hozzá. Itt az ülünk Rátonyi Kriszta, ugye a kolléganőm műsorvezető társam. Beszámolunk a horgászmaraton legfrissebb eseményeiről, aztán bemutatkozik Somogyvár községe a településről is, szót ejtünk és elmondjuk, miért érdemes ellátogatni oda. Hangulatos funky és jazz muzsika, a Pete projekt zenél nekünk, aztán egy picit már túlléptünk ugye a húsvéton, de azt mondják, tojást patkolni elkezdeni sohasem késő, mi holnap reggel ezt mutatjuk meg a nézőknek. És eljön, szerelmesek, figyelem, itt lesz, énekel nekünk R. Imre, zongora művész, ismertem nevén a Rakoncai Imre, és mivel holnap nagyon jó idő várható, jégkását készítünk és fogyasztunk itt a műsorba, úgyhogy holnap reggel 7 óra 20-kor Rátonyi Krisztával várjuk Önöket, s mivel mondandóm befejeztem, én jó éjszakát kívánok, a soron következő foci meccshez pedig jó szórakozást!
Levente, köszönjük! A kétnapos pihenő után ma már a négy közé jutás a tét Brazíliában. A délutáni európai rangadón Németország Mats Hummels első félidőben szerzett fejes góljával legyőzte Franciaországot, így Joachim Löw csapata már ott van az elődöntőben. Az MTV a VB teraszán, a West End tetőkertjében van Meszes Boglárka. Szervusz, hogy bírták a szurkolók az izgalmakat?
Jó estét kívánok! Valóban izgalmas mérkőzésen vagyunk túl, és ezt talán nem is mutatja jobban az, hogy soha ennyien nem szurkoltak még itt a VB teraszon, csak nem ezren követték innen a ma esti meccset. Ha becsülni kell, akkor azt mondanám, hogy a szurkolók körülbelül háromnegyedet drukkolt a német válogatottnak, egynegyedük pedig a franciáknak. Ez pedig a hangulaton is érződött, hiszen az utolsó percben itt már mindenki tövig rágta a körmét azon, hogy vajon egyenlít-e Franciaország. Ez nem történt meg, úgyhogy most mutatjuk, hogy hogyan örültek itt a szurkolók a német válogatott győztes góljának. Ezzel pedig még nincs vége az izgalmaknak mára, hiszen este 10 órától folytatódik a negyeddöntők sora Brazília és Kolumbia összecsapásával. Folyamatosan érkeznek már ide az újabb szurkolók, mi pedig korábban végeztünk egy kis közvéleménykutatást. Itt azt mondták a legtöbben, hogy Brazília fogja nyerni ezt a mérkőzést, mert hogy ők hazai pályán játszanak, és talán még a bírók is egy picit nekik fognak fújni, de sokan mondták azt, hogy Kolumbia fog nyerni, méghozzá azért, mert ők talán jobban megérdemlik a győzelmet, ugyanis meggyőzőbb teljesítményt nyújtottak eddig a VB-n. Egy biztos, a két csapat mindent meg fog tenni a továbbjutásért, hiszen az utolsó pillanatig ők is és a szurkolók is készültek a mai mérkőzésre. Passzolgattak, dekázgattak csütörtökön a kolumbiai válogatott játékosai. Így készült a csapat a mindent eldöntő mérkőzésre. Nagy a tét, Kolumbia most először jutott a világbajnokság negyed döntőjébe. A csapat Brazíliával küzd meg a továbbjutásért. Ez egy meghatározó mérkőzés, szükségünk van a jó eredményre, de mindkét csapat nagyon jó formában van. Tiszteljük Brazíliát, nagyon jó játékosaik vannak, ahogy nekünk is, mondta a kolumbiai csapat szövetségi kapitánya. A szurkolók mindenhová követik és bíztatják a válogatottat. Szerintük csak is Kolumbiáé lehet a világbajnoki trófea. Brazília csak is Neymarra számíthat, a többi játékos nem túl jó a csapatban. Kolumbia lesz a világbajnok. Reméljük, hogy kitűnően játszik majd a csapat, mint ahogy eddig is tette a világbajnokságon. Tudjuk, hogy erősek a brazilok, de biztosak vagyunk Kolumbia győzelmében, mondták egyhangúan a drukkerek.
De a brazil szurkolókon sem fog múlni a győzelem. A válogatottat az utolsó edzésen is hatalmas tömeg buzdította. Még egy közeli építkezésről is ezt figyelték a munkások.
A brazil válogatottnak világbajnoki címet várnak a szurkolói, és Luis Felipe Scolari állítólag panaszkodott is arra, hogy a játékosai nem bírják a rájuk nehezedő nyomást. A brazilok mellett egy pszichológus nő, Regina Brandão dolgozik. Volt munkája bőven, az biztos, ugyanis a kolumbiaiak szeretnének 200 millió brazilt elszomorítani.
A pszichológus mellett reményt jelentett a hazai csapatnak, hogy Big Head, a bajnokság jós teknős békája most a brazil zászló alatti halat ette meg. Szerinte Brazília folytathatja a küzdelmet a világbajnoki címért.
Addig azért még egy kicsit várni kell, ahogy nézem, egy óra múlva kezdődik körülbelül a közvetítés, és egy óra 20 perc múlva a mérkőzés, addig Symphonic Live, a meccs után pedig híradó. Viszontlátásra!